Portfolio Podcast Lab.
Szépen lassan, de mondjuk év végére én azt mondom, hogy ilyen 2500 és 3000 forint közé fognak a töltött croissantok és töltött termékek felvándorolni. A vajas croissant meg valahogy így felzárkózik ezekhez a jóléti államoknak az árszínvonalához, 1000-1200 forint körül lesz.
Sziasztok! Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Gombkötő Emma vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, és a műsor házigazdáját Orosz Mártont helyettesítem. Mai vendégünk Dormán Péter, a Freya The Croissant Story társ alapítója, akivel nem csak a croissant sztoriról, hanem azokról a nehézségekről is beszélgetni fogunk, amelyekkel egy speciális termékkel kereskedő kisvállalkozásnak szembe kell néznie a jelenlegi gazdasági helyzetben. A műsorban egyebek mellett szó lesz a francia és a dán konyháról, arról, hogy Péterék miért kezdtek el saját lisztet készíteni, a megemelkedett rezsiárakról, illetve hogy miért pont Kanadában nyílt meg az első külföldi Freya üzlet. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Ha croissant, akkor először mindenkinek Franciaország jut az eszébe, de te Dániába mentél, hogy megtanulj mindent a tökéletes croissantról. Miért a skandináv országot választottad, és mit sajátítottál el ott?
Kicsit, hogyha távolabbról indulunk, és az egész gasztronómiát nézzük, akkor is talán ez a két nagy főcsoportot tapasztalhatjuk, a francia konyhát, ami iszonyatosan erős, rengeteg Michelin csillag, neves séf Franciaországból indult, és az utóbbi időben, talán az elmúlt 10 évre mondanám, hogy a skandináv országok, főleg amúgy Dánia, iszonyatosan feljött, ugye a világ legjobb éttermei is dán, a Noma. Dániában van egyedül az északi országok között 2-3 csillagos étterem is, tehát gasztronómiában nagyon-nagyon erősen feljöttek. Az én meglátásom szerint azért nagyon sok mindennek köszönhető, biztos, hogy az ottani támogatott rendszer is benne van ebben, de az északi konyha nagyon erősen a precizitásra alapoz, és nagyon erősen az ott megtermelt helyi alapanyagokban. Ez földrajzilag is elkerülhetetlen, mert nem sok minden terem meg a skandináv félszigeten, ezért kénytelenek azért abból főzni, amiük van. Ellenben a francia konyha, nagyon jó földrajzi elhelyezkedésük van, nagyon sok mindenhez hozzájutnak, ami mondjuk, hogy ilyen standard a konyhák világában. És ugyanígy a pékségeknél is azért ott terem búza, van lisztjük, normandiai vajuk, ami azért a mi termékünk, mert a croissantnak az alapvető pontja, hogy jó minőségű vajjal dolgozzunk. Ezen túl a pékségek világában a francia tradíció, ugye bagettet esznek, és croissant, ez mindenkinek megvan a fejébe. Franciaországban rengeteget kell ezekből a termékekből előállítani, pont azért, mert a kultúrájuknak a része, hogy minden reggel péksüteményt esznek, kávét isznak. Így szerintem azért egy picit nehezebb minőség központúvá válni, hogy ilyen nagy mennyiségeket kell gyártani. Ezért a receptjük is egy picit azért elment ebbe az irányba, hogy egy könnyen elkészíthető dolgot nagy mennyiségben könnyen el tudják készíteni. Ellenben azért az északi országokban nem élnek annyian, nem kell ilyen mennyiségben előállítani ezeket a dolgokat, sokkal inkább versenyeznek a minőséggel, mint a mennyiséggel, és ezek az apró pici pékségek ezt meglovagolva kezdték el a receptúrát úgy fejleszteni, hogy 100%-ban minőségközpontú és aprólékos odafigyeléssel készítsenek el, akár egy picit kevesebbet, de abban a munka és az odafigyelés az ne szenvedjen hiányt. És ebből a két vonalról, amikor nekem dönteni kellett, hogy igazából melyiket szeretném adaptálni Magyarországra, akkor az északi és a dán vonal az én szívemhez közelebb állt, ezért mentem oda. Ott azért kovásszal készítették még a leveles tésztát is, természetközpontú volt az előállítása a termékeknek, és egy kedves barátom dolgozott egy étteremben, ahova el tudtam menni stázsolni, és pékségbe egy hónapot eltölteni, hogy az alapokat megtanuljam. Mi akkor már azért készítettünk croissant, leveles tésztával foglalkoztunk, csak nem olyan minőségben, mint amit én szerettem volna, vagy amit mondjuk láttam az interneten, és ilyen apró dolgok hiányoztak, hogy egyről a kettőre tudjak lépni, és ezeket az apró dolgokat én Dániában találtam meg, ezért mentem oda. Azóta is inkább az északi konyhát és az ottani pékségeket követem, próbálom magunkat velük egy mérlegre tenni, hogy hozzájuk képes tudjunk mi is lépést tartani.
Ahogyan előbb is említetted, törekedtél arra, hogy a legjobb helyen, a legjobb emberektől tanuld meg, hogy hogyan készül a tökéletes croissant. Több interjútban is hangsúlyoztad, hogy ez a tökéletesre való törekvés az alapanyagok beszerzésénél sincs másképp. A vajat és a csokoládét például Franciaországból rendelitek, a lisztnek viszont külön története van, ugyanis saját liszttel dolgoztok. Mitől más ez a liszt?
Nekem is nehéz ezekben a kérdésekben a fejemben rendet tenni, mivel hogy én is szeretném minél inkább lokális alapanyagokból előállítani a terméket. Pont amit említettél, a vaj meg a csokoládé Magyarországon azért egy picit rossz helyzetben van. Nem tudnék olyan csokoládé gyárat mondani, aki ilyen mennyiségben és ilyen minőségben vagy széles skálán gyárt csokoládét. Vannak kézműves csokoládékészítők, sőt van Sopronban ugye kakaobabból csokoládét készítő műhely is, de ez a mi mennyiségeinkkel nem egy összeegyeztethető dolog. A vaj előállítás az egy ilyen elég hosszú procedúra. Azt kell róla tudni, hogy ugye tejből készül a vaj, és 21-2 liter tejből készül 1 kiló vaj. Mondjuk egy magyar tarka azért az ilyen 40 liter tejet, hogyha lead, akkor az egy ilyen nagyon, nagyon jó dolog. Ebből azért gyorsan ki lehet számolni, egy ilyen irgalmatlan mennyiségű marhát kéne nekünk eltartanunk, ahhoz, hogy csak a mi kis pékségünknek a vaj mennyiségét el tudjuk látni, vagy elő tudjuk állítani. Úgyhogy sajnos erre még nem találtam opciót. Biztos vannak, akik ilyen nagyobb tejgazdaságokat üzemeltetnek. Itt még azért hozzájön, hogy mi egy magas zsírtartalmú vajat használunk, aminek fizikai tulajdonságai ez a kenhetőség, vagy a milyen hőmérsékleten olvad föl, milyen hőmérsékleten kezd el törni inkább, ezeknek meg kell felelni. És ezért nyúltunk inkább ebben a két esetben a külföldi alapanyagokhoz, ott tudják előállítani a legjobb minőségben. Ezzel azért magunkat is egy elég erős hátrányba küldtük az import miatt.
Számszerűsíteni tudod, hogy egy hét alatt mennyi vajat használtok fel?
Hát ilyen 150 és 200 kiló között. Ez volt szerintem azért 200 kiló fölött is, amikor még a B2B részlegünk működött, most már az nincsen, így most már csak a két saját üzletünket, ez körülbelül 150-200 kiló vaj, ez azért nagyon sok. És akkor ez még hozzájön amúgy a tejszín is, ami szintén egy olyan 100 liter hetente, amit elhasználunk, és szintén egy olyan alapanyag, amit Franciaországban sokkal könnyebben és jobb minőségben tudnak előállítani, mint Magyarországon. És akkor a harmadik fő alapanyag, az pedig ugye a liszt, amivel Magyarország például egy nagyon szerencsés helyzetben van, nagyon jó minőségű gabonát tudnak előállítani belföldön. Jó része ennek a gabonának azonnal kivándorol az országból. Jelenleg szerintem a felfutó ilyen pizzériás közegben ott van szükség a jó minőségű lisztre. Ezt amennyire én látom itt Budapesten, a legtöbben megveszik Olaszországból. Jó nagy százalékban mernék rá fogadni, hogy az magyar gabona, amit leőrölnek Olaszországban, és utána visszaküldik egy kettes szorzóval Magyarországra. Ezt próbáltuk mi kikerülni, hogy megmaradjunk azért a magyar malmoknál, de a megfelelő minőségű gabonát viszont nem szeretnénk elengedni. Apukám tudott ebben segíteni, ő nagyon régóta mezőgazdasággal foglalkozik, és 3 éve egy hektár földet felszabadított nekünk, hogy vetett oda egy mente nevű magyar fajtából búzát, és az volt az elképzelés, hogy ezt ő felneveli, learatják, külön kezelve eljutatjuk egy malomba, ahol leőrlik, nem adnak hozzá semmilyen adalékanyagot, bezsákozzák, és ezt mi fel tudjuk használni. Ez egy szakmában elég nagy vállalás. Egy földön belül sincsen standardizálva. Lehet, hogy az egyik zsák ilyen, a másik zsák az olyan lesz. Nincsen egyáltalán kiegyensúlyozva ennek a minősége. Másik, hogy nagyon nem lehet tudni amúgy a liszteknél itt Magyarországon, hogy mi van benne. Ez nem tudom, hogy miért alakult így. Ugyanígy van a kovásszal is. Kovászt is nagyon sok mindenre ráírhatnak az élelmiszerboltokban, hogy egy kenyérben kovász van. De hogy mi az a kovász, arra nincsen sajnos egy ilyen erős megkötés, hogy a kovász igazából az liszt és víz, nem kerülhet bele élesztő, csak azok az élesztő gombák, amiket saját maguk nevelik, vagy mi neveljük ugye azokat a gombákat. Ugyanígy a lisztekkel is, hogy az van ráírva egy lisztezsákra, hogy az BL55-ös, hogy a búza liszt, az 55 pedig a hamutartalmát jelöli a liszteknek. Ez nagyon sok minden lehet, hogy amellé még aszkorbinsavat, vagy forsavat, vagy plusz glutént raknak, vagy bármilyen minőségjavító dolgot, ezt nem szükséges feltüntetni, az akkor is liszt lesz, nem lesz helyette fehér porszerű készítmény, az akkor is liszt van ráírva. Én nem tudtam, hogy mekkora fejest ugrunk azzal, hogy teljesen mondjuk, hogy egy ilyen ősi módszerrel, hogy le van őrölve a gabona, és az azonnal fel van használva a croissantban, ez mit fog eredményezni, de az első próbák azok nagyon biztatóak voltak, szépen növeltük a területet 1-ről 5 hektárra, 5-ről pedig 30 hektárra, és jelenleg is a saját lisztünket használjuk. Ez azért annak a problémának a kiküszöbölésére is volt, hogy a malmok itthon, mivel hogy árérzékeny a piac, valószínűleg megpróbálnak alacsonyabb árakat tartani. Azóta, mióta mi ezt elkezdtük, amúgy egy-két minőségközpontú malom is létesült, amikről tudok. A malmoknak egy jó része kövönőről, ezek a kézműves kisebb malmok kövönőrölnek, és ők nem tudnak nekünk finom liszten gyártani, ők csak kenyérlisztig tudnak, ez sem méretben lemenni. Tehát nagy malommal kell a mi lisztünket leőröltetni, és ezekből azért még mindig kevés van, akik tudnak 55-ös lisztet előállítani, és külön tudják kezelni a mi gabonánkat, és utána ezt mondjuk el is tudják tárolni. Esetleg még ki is szárítani, az már ilyen nagyon-nagyon extrém, és nagyon jó helyzet lenne, és mi is gyakran belefutottunk 3-5 éve, hogy azért aratás előtt érződött, hogy már azért, ami ott maradt a magtárba, azért azt kapjuk, kicsit szennyezett volt a liszt, és akkor megkapjuk, hogy akkor nekünk kéne átszitálni, és azért az meg nem életszerű, hogy 100 kiló lisztet átszitálunk, mert hát, ha van benne valami szennyeződés, sokkal könnyebb visszamenni az alapokhoz, és azt mondani, hogy nem, biztos, hogy nem fog belekerülni szennyeződés, és fel tudjuk használni azonnal a lisztünket. De ez egy ilyen nagyon szép kis történetet szerintem, én nagyon szeretem ezt, hogy apukámmal amúgy együtt tudunk dolgozni, és végig tudjuk követni a gabonának az életét. Mellette van az, hogy azért szenvedünk vele, és itt egy ilyen vékony határt kell tartani, hogy mi az, ami még eladható, élvezeti értékkel bír, és nem csak az, hogy az én szememben ez egy ilyen jó feladat, amit meg tudok oldani, de mondjuk romlik a minősége a terméknek egy laikus számára, mert nem fogjuk tudni mindenkinek átadni ezt az egész komplex gondolkodásmódot, hogy igen, lehet, hogy picit kisebb, laposabb, nem olyan fényes vagy pufi a croissant, de amúgy saját lisztből csináljuk, tehát ezt szeretném mindig is elkerülni. Ugyanígy a kovásszal való dolgozás is egy olyan dolog, amit nagyon sokan élesztőmentesen egy kenyeret meg tudnak sütni kovásszal, de szerintem ez fontos, hogy az élvezeti értéke az inkább nőjön, de semmiképpen se szenvedjen csorbát azért, mert szakmailag én egy nagyobbat vállalok, hogy most nem használom bele élesztőt, és lassabban keresztem meg a terméket. Ez ugyanígy a croissantnál is így van, hogy eladhatónak kell maradni a terméknek, és ez egy szép dolog, hogyha még ilyen történetekkel meg tudjuk spékelni az előállított terméknek az útját.
Most, hogy már majdnem mindent megtudtunk az alapanyagaitokról, térjünk át az üzleteitek működésére. Mi a Freya üzleti modellje, milyen termékeitek vannak, és hol értékesítitek őket?
Jelenleg két üzletünk van Budapesten, az egyik a budai oldalon, a második kerületben, és egy üzletünk a hetedik kerületben. Az üzleti modell, hogy mi abszolút minőségközpontú működésben hiszünk, minden a terméknek a minősége alá van rendelve. Nem kötünk kompromisszumokat az alapanyagoknak a beszerzésében, árában, hanem létrehozzuk a számunkra legjobb minőségű dolgokat, és utána pedig ezt tesszük ki a polcra, és bízunk benne, hogy erre van igény, ha csak ilyen nem mindennapi, de mondjuk azért egy ilyen heti luxusnak, mert sajnos, az mi termékeink manapság azért luxusnak számítanak. A mi fejlődésünk az, én szeretném még inkább a standardizáció felé vinni, hogy ezek az apróbb kilengések, amik azért a mi gyártásunkban vannak, ezeket leszűkíteni, és előbb-utóbb azért megszüntetni. Tehát, hogyha valaki a 40 fokos hőségbe jön hozzánk vásárolni, vagy valaki például egy számunkra optimális 16 fokban, az is ugyanazt a kinézetre és ízben is ugyanazt a terméket kapja. Ez inkább ilyen gyártástechnológiai fejlesztés, meg gépesítésnek is a kérdése, meg nyilván a munkaerőnek a fejlesztése is. Nálunk jóformán nem dolgozik végzett pék vagy cukrász, tehát mindenki, aki nálunk az előállításban részt vesz, őt mi tanítottuk meg, hogy hogyan kell croissant készíteni, és így aztán a további fejlesztésük is a mi kezünkben van. A termékportfóliónk 99%-ban leveles tésztával foglalkozunk, a mi konyhánk is a leveles tésztára van kialakítva. Néha-néha húsvétkor azért briós tészták megjelennek, volt, amikor azért csabattát is készítettünk kovásszal, de a gerincét a boltoknak az mindig is a leveles tészta lesz. 10 terméket árulunk egy időben, ugye mi évente 4-szer szoktuk portfóliónkat cserélni. A szezonalitás lekövetése miatt is van. Talán ezt az évi 4 cserét így a piac is le tudja követni, hogy ne fussunk bele abba, hogy valaki egy pár hétig nézegeti, hogy milyen jó dolgot árulunk, de mire eljutna hozzánk, akkor már nincs. Próbáljuk a külföldi trendeket úgy lekövetni, hogy egyáltalán ne lehessen megkülönböztetni azt, hogy most mi Budapesten a 7. kerületben vagyunk, vagy éppen Párizsban, vagy Lyonban, vagy éppen Koppenhágában. Az emberek, akik esetleg onnan jönnek, vagy oda is mennek, akkor szerintem egy jó érzés azt látni, hogy ja, hát ilyen amúgy van Budapesten is, és én oda járok reggelizni.
És vannak, vagy egyáltalán elkészíthetőek olyan változatok, amelyeket ételérzékenyek is fogyaszthatnak úgy, hogy az ízélmény változatlan marad? Gondolok itt például a gluténérzékenyekre.
Mi nem készítünk semmi ilyesmit, mi a tradicionális módszerben hiszünk. Kezdjük a gluténérzékenyekkel, ami manapság amúgy elég sokakat érintő probléma. Benne van a pakliban, hogy ez a gyors gyártás és gyors kelesztésű termékeknek a fogyasztása mostani generációt már intoleránsá tette a gluténra. Ennyit tudunk tenni az ügy érdekében, hogy úgy 3 nap, mire nálunk elkészül egy croissant. Ennek a 3 napnak 80% az tészta pihentetés, amikor a baktériumok és a gombák bontják az emberi szervezet helyett a glutént, hogy a végeredményben, ami kikerül a pultra, az egy nagyon-nagyon kis gluténtartalmú termék legyen. Ezt a mi üzletünkben sokan gluténérzékenységgel fogyasztják. Én nem mondhatom, hogy ez gluténmentes, lehet, hogy érdemes kipróbálni, vagy ha nekem ilyen problémám lenne, hogy gluténérzékeny vagyok, akkor biztos, hogy elkezdenék olyan pékségekbe járni, akik hosszú érleléssel és kovásszal dolgoznak, hogy az én intoleranciám ezt esetleg bírja vagy nem bírja. Akinek nem bírja, ugye akkor ott az alternatív lisztek világába kell elmélyülni.
A termékekről átkanyarodva a kisvállalkozások működésére úgy tűnik, hogy pont a hozzátok hasonló kisvállalkozások vannak, vagy lesznek a legnehezebb helyzetben a megváltozott gazdasági körülmények között, ugyanis speciális terméket állítotok elő egy szűk réteg számára, ami ráadásul nagyon messze van az alapvető élelmiszer kategóriájától. Nem tartotok attól, hogy visszaesik a fogyasztás, ha át kell hárítanotok a megugró költségeket a vásárlókra? Itt most gondolok az energiaár, alapanyagárak megemelkedésére, vagy éppen a munkaerőhiányra.
Jelenleg úgy látom, hogy nagyon sötétben tapogatózik mindenki a vendéglátásban. Jelenleg iszonyatosan piasztorzító az energiaáraknak az emelkedése. Most azért már lehet hallani, hogy be kell zárni a kisebb pékségeknek, sőt, vannak nagyobb pékségek is, akiknek be kell zárnia, pusztán csak azért, mert éppen nekik most járt le a szolgáltatóval a szerződésük, és újat kell kötni, és nem fognak 3-szoros árnál alacsonyabbat kapni. Itt azért folyamatosan rajta kell lenni az LAB táblázatokon is ezt nézni. Nyilván egy nagyobb cégnek, aki óránként termel annyi terméket, mint mi egy egész nap, neki könnyebb szétosztani a termékárban. Nekünk ez sokkal nehezebb falat, akik mondjuk, hogy pici gyártásra, pici darabszámba is nem nagyon tudjuk áthárítani, ráadásul nagyon-nagyon hirtelen jött, amit talán az egyik legnagyobb problémának tartok, hogy ez azonnal a nyakunkba szakad. Szerintem a piac is sokkal könnyebben tudott volna reagálni akkor, hogyha ez egy picit lépcsőzetesebb, és nem 3-szorosára ugrik egyik napra a másikra, hanem szépen 10%-onként mondjuk mindenki be tudta volna építeni az árába, és talán még a keresetek is le tudták volna ezt követni. A másik jelentős probléma, nekünk azért az alapanyagköltségünknek a gerincét, ugye a vaj meg a csokoládé adja, amit ugye külföldről hozunk, és most a külföldi importban benne van egy ilyen hatalmas lufi, egy 30-40 forintos pénzromlás, amivel csak mondjuk, hogy mi szenvedünk itt, mert a külföldi gyártók, a gyárak ezt a 10%-os inflációt emelték a termékeiken, majd mire behozzuk Magyarországra, ez viszont már 30-40%. Ez azért extrém a 370-80-as euróról 410 fölé ugrani, sokan napi árasak a vajak meg a tejtermékek külföldről, és ezt ugye az energiaárakkal együtt nagyon nehéz lesz áthárítani, pedig hát minden vállalkozás kénytelen lesz előbb-utóbb, és akkor ugye mondjuk a harmadik része ez a munkaerő, amit az elmúlt 1,5-2 évben, mondjuk még talán a Covid előtt is, ugye mindenki azzal szenvedett a vendéglátásban, hogy nincs munkaerő, ez nem oldódott meg, tehát ez továbbra is így van, de aki nem tudja a fizetésekkel lekövetni ezt az irgalmatlan drágulást, ő újra hátrányt fog szenvedni, mert nem fog senki neki dolgozni, elmennek azokhoz a cégekhez, akik legalább az inflációt, vagy legalább a hivatalos inflációt lekövették a munkabérekkel. Ettől függetlenül én azt látom, hogy egyelőre még ilyen kivárás van. Ezt a rezsiáremelést is a vállalkozások mondjuk előbb kapják a nyakukba, és nagyobb pékségekről amúgy azt kell tudni, hogy ők gázzal fűtenek. Mi még azért picik vagyunk, mi még kapunk elég áramot, de egy ilyen 4-5-6 nagyobb kemencét nincs az az átmérő kábel, ami ellát villamos energiával, úgyhogy ők gázzal fűtenek. Ott azért sokkal nagyobb az áremelkedés mértéke. Gyanítom, hogy azért ők is ilyen év végéig esetleg jövő év közepéig lehet szerződésük, és utána ugrik a majom a vízbe. Nagyon nehéz ezt előre megmondani, hogy kit hogyan, vagy a kisebbek, vagy a nagyobbak fognak jobban járni. Mi az a réteg, akinek átmegy ez az áremelkedés, és elfogadja. Én azt látom, hogy azért a mi termékeinkre egyelőre van kereslet, ha csak hetente egyszer, de nem tudnak lemondani az emberek erről az élvezetről, hogy a Freyában reggelizzenek, de ha nem is ilyen 50%-ot, egy ilyen 30% bezárást én is jóslok. Főleg a nemrég nyitottak ilyen egyszemélyes kis pékségek, akik mondjuk 100-150 kenyeret gyártottak naponta, ők vannak talán a legrosszabb helyzetben. Én úgy gondolom, hogy erre a szektorra, a vendéglátó szektorra, az amúgy is bőven-bőven problémás szektorra, ez azért tényleg így egy picit sok, mert hogy lett volna alapvető probléma, amit meg kellett volna oldani a vendéglátással ebben az országban, és ezt nem megoldottuk, hanem inkább hozzáraktunk még egy jó nagy adaggal, amit picit most tényleg irában vállalkozókra, vagy vendéglátós vállalkozókra van ilyen nagyon erős ilyen közgazdász szerep traktálva, hogy állandóan híreket olvassanak, és számolgassanak, hogy lehet, és hetente nem lehet árat emelni. Lehet, hogy két lépcsőben elfogadják az áremelést, de egy lépcsőben meg sokkolja őket, és soha többet nem fognak hozzánk jönni vásárolni. Szóval bízom benne, hogy valahogy ezt is át tudjuk vészelni, ahogy a koronavírus első 2-3 hullámát, amikor meg jóformán nyitva se lehettünk.
Ez számokban mit jelent? Mennyivel emelkedtek a költségeitek az idei évben, és ezt hogyan tudtátok kigazdálkodni?
Az alapanyag költségeink az, itt az import termékekről az 50% jóformán is, ebben benne vannak azért ilyen speciális csokoládék, meg a vaj is. Azért ez az infláció nem most kezdődött. Tehát a vajárnak voltak már, amúgy még a koronavírus előtt is ilyen igen erős kilengései. Volt itt a francia sztrájktól elkezdve a nem tudom mindenig, de az egy elég ilyen érzékeny dolog volt a vajár mindig is, de most már tartósan magasan van, és talán volt, amikor egy kiló vajat ilyen 3000 forint körül is lehetett venni, most azért beleszaladunk az ilyen 6000 fölötti vajakba is, ez még mondjuk a top minőség a 6000, de szerintem 4000 forint alatt már nem lehet vajat kapni, ami péksütemény készítésre alkalmas, tehát az import alapanyagok az ilyen 50%-ra mondanám, hogy annyival biztosan nőttek. A belföldről szerzett alapanyagok azok ilyen 30%, és itt picit azért a piacot is hibáztatom, mert volt, ugye a háború kitörésekor volt egy ilyen irgalmatlan nagy pánik, hogy itt olyan áruhiány lesz, hogy az valami hihetetlen, és felmentek az árak. Ezek az árak, ha felmennek, azok sose mennek vissza. Tehát azóta már megnyugodott a piac, meg Ukrajnából is jön gabona, de így nem tudom, hogy vérszemet kapott a gazdaság, és nem csak ennek egyszerűen az árak. Beérkezik a búza Ukrajnából, csak ugye mi nem vihetjük ki, mert exporttilalom van most Magyarországon, és mégsem vándorolnak lejjebb az árak. A többi termékre, amit mi használunk, ilyen 30%-ot mondanék. Tehát az élelmiszer árak, azok kiugróak. A zöldségek, meg a tejtermékek. Plusz ugye a szállítás, de most már nem egy cég van, aki szállítási díjat számol fel. 1 millió forintos szállítási díjat kell fizetni, hogy kihozzák. Ez a logisztikában még szerintem fog problémát okozni, hogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni ezekkel a költségekkel. Ja, mondjuk, hogy ez ilyen elenyésző. Még arról nem beszéltünk, azért egy B2B-re épülő pékség, akinek két autót kell mondjuk üzemeltetnie, és az egyik pillanatban még 4,80, utána pedig 8,60 az üzemanyag ára, és ezt nagyobb partnereknek, vagy kisebb kávézóknak is, hogy lehet ezt tovább hárítani, úgyhogy nem mondják vissza, vagy ne menjenek át a szomszédba, és akkor inkább megveszik ott az alacsonyabb minőségű pékárút. Ez azért nehéz, de részben mi azért is hagytuk abba ezt a B2B üzletágat, mert iszonyatosan kiszámíthatatlan. Tehát az import az 50, a belföldi mondjuk 30%, hát az áramról, villamosenergiáról nagyon szűk réteg tudott benne maradni a rezsicsökkentett áramba, ilyen egy-két személyes mikrovállalkozások, esetleg még pékséget is bele lehetett tuszkolni, de ez kétlem, vállalkozások már nagyon régóta nem kapják, tehát ez nem most törölték el. Tehát a piac mondjuk a nagy többségében ilyen 60 forint körül vette a villanyt, ilyen egyetemes szolgáltatás keretében, mondjuk egy éves szerződéssel. Most akiknek lejár, ugye ők már kapják ezeket a 180 forintos kilovattórás árakat, ami hát azért húzós. Nincs annyi rublika sárga csekken, hogy kifizessük a villanyszámlát, és plusz ugye még akkor a gázról nem is beszéltünk, ami még nagyobbat ugrott. Úgyhogy ez a villanyszolgáltatás is egy ilyen nagyon mostoha kérdés szerintem Magyarországon, amikor mi nyitottuk a Freját, meg egy üzlethelyiséget keresem, úgy egy kezdő vállalkozás és pékséget szeretne nyitni, ez a villanykérdés ilyen kardinális, mennyi villany van, mert egyszerűen régiek a házak, nincsenek felújítva, és hogyha nem tud a szolgáltató megfelelő mennyiségű villamosenergiát biztosítani, az megint egy ilyen óriási költség egy beruházásban, hogy teljes villanyhálózat fejlesztés. Ha valós piaci ár fog beütni, mondjuk januártól, plusz egy fűtési szezonban, ami most azt hiszem ilyen 250-280 forint között van, az már szerintem a kigazdálkodhatatlan kategória, tehát akkor szerintem roló le lesz a vállalkozások többségében, és az ilyen igazán nagyok, vagy talán még ők járnak ugye jól, akik külföldről fagyasztva behozzák és csak készre sütnek minimális energiaigénnyel, ők fognak a legjobban tudni alkalmazkodni ez a dologhoz, de az előállításunk az le fog állni ebből a szempontból.
Ennek függvényében mennyibe fog kerülni egy croissant télen?
Valamiért amúgy a magyar piac ilyen fura ebből a szempontból. Külföldön, Norvégiában, Dániában egy vajas croissant, ami ugye az alapja az összes termékünknek, körülbelül ilyen 1000-1500 forint között mozog átváltva. Ez nem mondom, hogy amúgy egy normális ár, de hogy náluk a munkaerő az iszonyatosan drága. A vajas croissanthoz képest a töltött termékek, vagy dolfejlesztett termék, ami már csokoládé van, esetleg valami krém, vagy bármilyen meg van töltve, nincs markáns különbség, mert az alapanyag az nem annyira drága, tehát mondjuk 1500-höz lesz egy 2000 forint a töltött croissant nálunk. Nagyon nagy a szakadék, 600 forint nálunk egy vajas croissant, cserébe amihez még töltöléket is kell, ez az alapanyagárak miatt drágább, azok ugye ilyen 1500 forint és 2000 forint között mozognak. Ezeket a költségeket, hogyha szépen lassan, de mondjuk év végére, én azt mondom, hogy ilyen 2500 és 3000 forint közé fognak a töltött croissantok és töltött termékek felvándorolni, a vajas croissant meg valahogy így felzárkózik ezekhez a jóléti államoknak az árszínvonalához, ilyen 1000-1200 forint körül lesz. És itt meg csak ilyen izgulás mehet, hogy a munkabérek ezt lekövessék, mert hogy nyilván attól még, hogy mi megemeljük a munkabéreket, hogy a mi dolgozóink megengedhessék maguknak azt a terméket, amit előállítanak, ez nem azt jelenti, hogy a piac is elfelé fog mozogni, hogy a bevásárlásnak a megemelkedett költségét a munkabérben vissza fogják adni.
És akkor mit gondolsz, eljöhet ez a pont, hogy a minőségen spóroljatok pont azért, hogy még megfizethető áron tudjátok adni a termékeiteket?
Nem, a minőségen biztos, hogy nem fogunk, sőt, biztos, hogy benne, hogy az alapanyagokban sem. Esetleg, hogyha bármi változást így el tudok képzelni, az a piac felé fordulás lehet, hogy nem lesz igény ennyire prémium kategóriára, ami nekünk a felső kategória. Itt szeretnek azért kiemelni az emberek, hogy egy bizonyos termék mennyire drága. Lehet, hogy azt kivesszük, és úgy kötjük meg a saját kezünket, hogy lesznek olyan alapanyagok, amihez viszont már nem nyúlunk. De hogy az alap tésztában, tehát a vajban, meg a csokoládéknak a beszerzésében, ebben biztos, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni. Akkor egyszerűen már nem az lenne a cég, mint aminek indult. Akik viszont megmaradnak vásárlóink, ők nem azt kapják, mint amit mondjuk egy évvel vagy fél évvel ezelőtt kaptak volna. Ennyire szerintem nem fontos, hogy nem kell ragaszkodni a meglévő árakhoz, hogy a minőségből le lehessen adni. Ebbe persze beleszólhat valami irgalmatlan áruhiány, de alapvetően mi így gondolkozunk, hogy a minőségből nem. Lehet, hogy termékportfólió változtatás lesz, érdekes, de alacsonyabb bekerülési költségű termékeket fogunk készíteni. Erre volt amúgy próbálkozás a koronavírusos időszakban, mi azt szűrtük le belőle, hogy egyszerűen tőlünk nem ezt várják a vásárlóink, hogy ilyen alapvető termékeket, amit máshol amúgy nagyon szívesen fogyasztanak, kakaós csiga, például amilyen magyar kedvenc, de hozzánk nem jönnek be a kakaós csigáért, hanem inkább a felső kategóriás és érdekesebb termékekért jönnek be, még hogyha azért picit többbe kerül akkor is.
Viszont idén júliusban megnyílt az első külföldi Freja üzlet, ami Európát kvázi átugorva Kanadában nyitott meg. Miért pont Kanada, és milyen különbségek vannak egy kanadai és egy itthoni üzlet üzemeltetése között?
Rengeteg megkeresés közül ebből lett valós üzlet is. Egy magyar házaspár nyitotta Kanadában a Freját, még a koronavírus előtt kerestek meg minket, hogy beleszerettek a croissantjainkba, és ők Kanadába szeretnének élni, ott szeretnének egy Freját nyitni, és hogy szeretnék ebben a segítségünket kérni. Tehát a helyszín kiválasztásban nekünk nem sok beleszólásunk volt. Ha lehetett volna választani, akkor lehet, hogy közelebb tervezzük az első külföldi üzletünket. Lényegesen nagy különbség van a kanadai Freja és mondjuk a budapesti között. Olyan problémákkal találkoztunk, ami innen nézve mondjuk elképzelhetetlen lenne. Én is úgy voltam vele, hogy attól még, hogy a bolygó másik oldalán van, azért nagy cégekkel dolgozunk együtt, biztos, hogy meg fogják tudni oldani ezeket az alapanyag kérdéseket, és hát nem így lett, nehézkes egy konyhát is felépíteni például Kanadában. Mi ráadásul a túloldalon voltunk, tehát a nyugati parton, ahol a kontinens és a sziget között nincs híd, tehát mindent kompal kell odajuttatni, hát nem is pici, de elszigetelt a világtól, és így kellett nekik ott megoldani a konyhaépítésben, hogy olyan gépeket használjanak, amit mi is használunk, és olyan alapanyagokat szerezzenek be, amiket mi is használunk, és elvárunk, hogy az a minőség létrejöjjön Kanadában is, mint ami Magyarországon. Itt a vajra kitérve, Kanadában nem lehet európai vajat kapni, nagyon sokan helyi vajat használnak, ami alkalmatlan a croissant készítéshez, úgyhogy Új-Zélandról kellett vajat szerezni, és ott is azt hiszem, ha jól tudom, akkor kvóta van, tehát hogy lehet, hogy december közepén, karácsony előtt el fog fogyni az országnak a kvótája, és akkor megint valami újra tervezés lesz. A szigeten, meg azokban az államokban, amik a nyugati részen vannak, azért az áruhiány egy ilyen nagyon-nagyon komoly probléma, és ők valamiért nem azt az utat választották, mint a skandináv országok, hogy megpróbálják a saját előállításukat erre a szintre felhozni, hogy ilyen magas minőségű cukrászatok vagy pékségek jöjjenek létre, hanem így szenvednek folyamatosan. Például egy csokoládét áthozni Európából, és nincsen ott raktárkészleten, az 6 hét.
Azt gondolom, az alatt az idő alatt már megtanul az ember csokoládét készíteni otthon.
Az alatt megtanul, és emiatt azért vannak ilyen folyamatos újratervezések, hogy ha valami elfogy, és akkor nincs más. De annyira speciális alapanyagokkal dolgozunk, hogyha éppen nem lehet beszerezni, akkor ott nincs más megoldás, nem lehet helyettesíteni bármi más cégnek, mert hogy nincs ott Kanadában csokoládégyár, hanem akkor mást kell csinálni, amihez viszont lehet szerezni alapanyagot. Ezek azért komoly problémák voltak. Ugyanígy a munkaerővel is teljesen más a munkamorál, mint Magyarországon. Én nem mondanám rossznak, tök jó a munkamorál Magyarországon, kicsit azért megszakadunk szerintem a munkában. Ők azért a ló túloldalán vannak, ők azért egyáltalán nem akarnak megszakadni a munkában, és nagyon alapvető dolgokat kellett ott a személyzetnek megtanítani, mint például kenyérszeletelés, mert csak szeletelt toast kenyeret lehet kapni Kanadában, és így a kenyérvágókés megfogása is, hogy hogyan kéne tésztát vágni, ezekről kellett tényleg a nulláról indulni.
Akkor ez nem egy gyors látogatás volt, hogyha a betanítást a kenyérszeleteléssel kellett kezdeni?
2 hónap az rövid, lehetett volna még ott azért velük foglalkozni, hogy tökéletesítsük a dolgokat, de működőképes vállalkozás is. Ez a része viszont nincs, ami nálunk, ez a fogyasztás hiánya, ez viszont ott nincs. Nagyon bele van nevelve az emberekbe, hogy fogyasztani kell, hogy működjön a gazdaság, és van is miből, elég jól keresnek, és mondjuk a szigeten nem is nagyon tudod elkölteni a pénzedet. Mai napig ugye szupervájzolni kell azt a vállalkozást. Kanadában elég agresszív terjeszkedési terv van, hogy nagyobb városokba is nyissanak, igény is van rá. Azon a részen szerintem ugye a keleti part Toronto, Ottawa, ők azért egy picit közelebb vannak az európai kultúrához, talán jobb helyzetben is vannak, azért Kanadának a jó része inkább azon a részen van. Így aztán mondjuk, hogy üres a piac a nyugati parton, meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle.
Hogyha forintra átváltjuk, akkor mennyibe kerül odakint egy croissant? Említetted ugye, hogy az itthoni üzletetekben a vajas 600 forint, a töltöttek ára eltérő, de átlagosan 1500 forintba kerül egy darab.
Hát azért a kanadai dollár is azért megszaladt. Tehát amikor mi kimentünk, talán ilyen 290 forint körül volt, most meg 320. Nagyjából a vajas croissantnak az ára ez a nyugat-európai 1200-1500 forint, töltött croissantok viszont ez a 3 és 4 ezer forint között van. Most azt kell mondanom, hogy ott ez problémamentesen a kifizethető kategória. Nyilván ott is van az a réteg, aki ez nem neki ki lett kitalálva, de sokkal szélesebb az a réteg, aki ezt minden nap akár meg tudja magának engedni, és bemegy croissantozni akár 4-5 ezer forintért is.
A korábban említett nehézségeket figyelembe véve, hogyan tud vagy mer tervezni, bővítésben gondolkozni egy kis vállalkozó a mai Magyarországon?
Amennyire én látom, itt két fő út rajzolódik ki. Vendéglátós vállalkozásoknak van egy olyan része, aki 19-re lapot húz, és próbálja szétosztani mondjuk a megnövekedett rezsiköltségét úgy, hogy mondjuk nyit még 2-3-4 helyet, bízván abba, hogy a fogyasztás az nem fog csökkenni, viszont az energiárakat vagy a munkaerőt még egy picit jobban szét tudja szórni. Lehet, hogy én ezt már nem lépném meg. Mi Covid-ban nyitottuk amúgy a budai üzletünket, az is azért elég merész volt. Cserébe ugye az annyira kint van a város szélén, hogy amikor ez a nagy természetjárási kedv volt, akkor mi azzal nagyon jól jártunk, hogy az emberek kimenekültek a városból, és inkább ott fogyasztottak, mint a belvárosban. Tehát van ez az oldal, a másik oldal, aki folyamatosan ül a számítógép előtt és számolja a megugrott költségeket, és próbálja az áraival ezt kompenzálni, és szerintem van egy nagyon vastag harmadik utas is, akik azonnal elkezdtek külföldre nézelődni, vagy külföldre terjeszkedni, hogy ebből valamilyen módon szabaduljanak ebből a bizonytalanságból. Sajnos azt kell mondanom, hogy 10 éve mióta mi ezzel foglalkozunk, nem tudnék szerintem egy összefüggő egy évet mondani, amikor valamilyen gazdasági krízis nem sújtotta a vendéglátóipart. És voltak ebben hosszabb, rövidebb, ilyen biztató jelek, amikor az áfa csökkentés volt, és úgy éreztük, hogy amúgy ezzel így tényleg szeretnének foglalkozni. De hol a munkaerőhiány volt, vagy a képzés hiánya volt a probléma, hol a Covid volt a probléma, most meg mondjuk a gazdasági válság a probléma. Tehát azt a réteget is meg tudom érteni, akinek egyszerűen ebből elege van, és megnézi, hogy egy-két országgal arrébb 7%-os az infláció, és ott azon vannak kiakadva, és azt mondja, hogy neki a 30 az már belefáradt. Aztán lehet, hogy az első verzió fog bejönni, és így megoldódnak ezzel a problémák, hogy gyorsan most méretet kell váltani, és nagyban kell gondolkozni. Én megmondom őszintén, én már ebben annyira nem hiszek. Megpróbálunk szerintem mi inkább a középső úton maradni, hogy csináljuk azt, amihez értünk, meg amikben szerintem jók vagyunk a croissant készítésben, és bízunk abban, hogy nem fog elfogyni a teljes fogyasztói réteg.
Hát akkor sok sikert kívánunk az elkövetkezendő időszakhoz. Az elmúlt percekben Dormán Péter, a Freya de Croissant Story társalapítója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, Pető, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje szeptember 7-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Gombkötő Emma voltam, új adásra jövő héten szerdán jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok!